Hare Krishna, Srimad Bhagavatamból olvasunk, 7. ének 12. fejezetéből a 25. verset. Ennek a fejezetnek a címe a tökéletes társadalom négy lelkén. Hikhani vajon is vászámsz, Tejak susmanam atmavam, Az asri shlishma puyani, Kshitoshesham yathodhavam, Kekani vayonishvasam, Tejak susmanam atmavam, Abs asrik slishma puyani, Kshitoshesham yathodhavam, Kekani vayonishvasam, Tejak susmanam atmavam, Abs asrik slishma puyani, az ételtől származnak. A légzés folyamata a levegőtől származik, a test heve a tűztől, a sperma, a vér és a nyálka pedig a víztől. A szilárd dolgokat, a bőrt, az izmot és a csontot a föld hozza létre. Így módon a test alkotó részeinek mindegyike a különféle elemektől származik, és valamennyit újra ezekre az elemekre kell meríteni. Kérlek, ismételjétek. A józan önmegvalósított ember, aki teljes tudással rendelkezik, merítse testének különböző részeit, azok eredeti forrásába. A test nyílásai az étertől származnak, a légzés folyamata a levegőtől származik, a test heve a tűztől, a sperma, a vér és a nyálka pedig a víztől. A szilárd dolgokat, a bőrt, az izmot és a csontot, a föld hozza létre. Így módon a test alkotó részeinek mindegyike, a különféle elemektől származik, és valamennyit újra ezekbe az elemekbe kell meríteni. Srila Prabhupád magyarázata. Ahhoz, hogy valaki eljusson az önmegvalósításig, meg kell értenie a test különböző elemeinek eredeti forrását. A test nem más, mint bőr, csont, izom, vér, sperma, vizelet, ürülék, hő, lélegzet, és sok minden egyéb kombinációja, amelyek mind a földből, a vízből, a tűzből, a levegőből és az éterből jönnek létre. Jól kell ismernünk a test valamennyi alkotó részének forrását, és akkor önmegvalósítottá, átmahánnál válható olyan emberré, aki ismeri az önmagot. Ó, magjának, hogy Kékháni vájón is vászám, stégyök szúsvánom átmavám, absz, aszrik, szlésma, kújáni, sitom, sésak, jathódha van. A józan, önmegvalósított ember, aki teljes tudással rendelkezik, merítse testének különböző részeit azok eredeti forrásában. A test nyílásai az étertől származnak, a légzés folyamata a levegőtől származik, a test heve a tűztől, a sperma, a vér és a nyálka pedig a víztől. A szilárd dolgokat, a bőrt, az izmot és a csontot a föld hozza létre. Így módon a test alkotó részeinek mindegyike a különféle elemektől származik, és valamennyit újra ezekbe az elemekbe kell meríteni. Ennek a fejezetnek az utolsó szakasza a Vánaprasztha, Ashramot írja le, annak a életvezetési szokásait, elveit, és ahol most tartunk, ez már a Vánaprasztának a meditációját mutatja. A gondolataiba merülő Vánaprasztha, ugye egy előző vers azt mondja, ott marad az erdőben 12-8-4-2 vagy legalább egy évig, és ugye itt már egy előző versben elkezdett készülni test elhagyása, már nem tudja végezni a előírt kötelességeit, böjtöl, nem vesz magához ételt, és ez a vers leír, vagy javasol egy meditációt, hogy hogy gondolkodik a testéről. De Krishna nagyon sok javaslatot ad a Bhagavad Gita-ban, hogy gondoljunk rá. Ez az egyik központi üzenete a Bhagavad Gita-nak a 9. fejezet végén, 18. fejezet végén. Mammanám, halamad, baktómad, jágyimám, namaszkuru. Ugyanazt a két sort ismétli változatlanul Krishna. Következő kettőt is majdnem változatlanul, vagy jelentésében változatlanul. Gondolj mindig rám, légy a baktán. A 6. fejezet végén mondja, a legkiválóbb jógi, aki magában mindig én rám gondol. És aztán ugye, későbbi fejezetekben, utána a Gita-ban, ezért Krishna sok támpontot ad, hogy milyen módokon lehet rágondolni. Ugye lehet közvetlenül rágondolni, és lehet közvetetten rágondolni. És általában még az anyagi világban vagyunk, és nincs olyan emelkedett tudatunk, hogy spontán ragaszkodna, vagy mozogna Krishna lótuszlábához, akkor a közvetlen emlékezés az nem mindig olyan könnyű, mert nincs ott a spontán szeretet, hogy nem tudjuk elfelejteni Krishnát. Azért Krishna sokféle módszert ajánl, hogy az anyagi világról, az anyagi világ objektumairól, hogy emlékezzünk rá. Csak a 10. fejezetben de 82 dolgot felsorol, hogy mi az abszolút felsége, hogy az anyagi világon belül milyen jelenségek között, vagy a lényeknek milyen csoportja között kiképviseli őt. És akkor, amikor azokról hallunk, azokat látjuk, azokra emlékszünk, mert anyagi dolgok könnyen eszünkbe jutnak magunktól is, akkor arról tudunk Krishnára gondolni. Hogy ez a mandínerből való emlékezés. Szóval lehet, hogy nem tudunk egyenesen gólt lőni, de a palánkra rárugjuk a labdát, és akkor úgy bemegy. Szóval látjuk az anyagot, és az anyagról emlékszünk az anyagnak a forrására is. Krishna minden anyagi elemnek a forrása, minden tulajdonságnak a forrása, szóval annyira körbelövi Krishna az anyagi világot, már csak ott a 10. fejezetben annyiféle jelenséget leír, annyiféle lényt, hogyha valaki ezt komolyan veszi, vagy érti a logikát mögötte, akkor ez azt jelenti, hogy mindenről lehet Krishnára emlékezni. És ez az egyik célja a Gita-nak, hogy ezt az emlékezést segítse. Ugye azt mondja Krishna, Bahunam Jammanam Te, Jnanavan Mantrapadya Te, Vasudeva Sarvam Iti, Samahatnan Sudulabha. Sok-sok születés és halál után az igazi tudást elsajátító ember átadja magát nekem, mert tudja, hogy én vagyok minden ok végső oka. Az ilyen nagy lélek bizony ritka. Vasudeva Sarvam Iti, hogy minden Vászudéva, minden Vászudévából származik, minden Krisnától származik, és ezt tudatosítja magában. Ugye, vagy van ez a szép rész a Bhagavatamban, a Avanti Brahmanának a története, amiről Sira Sivaram Manács nagyon szép kurzus tartott, és ez kis könyvformában is megjelent, a természet gurui, ez is ezt a logikát alkalmazza. Látunk egy jelenséget, látjuk az élővilágnak a lényeit, mit tanulunk tőlük, milyen, hogy emlékeztet ez minket Krisnának a tanításaira. Ugye, hogyha nem ismerjük Krisna tanításait, akkor a természetből nem lehet megérteni az abszolút igazságot. Nem tudom magasra menni a tudatunk, az illúzió túl erős. De ha már ismerjük Krisna tanításait a Szentírásból, a Szaduktól, a lelki tanítómestertől, akkor, amikor éljük az életünket, látjuk a világ eseményeit, megéljük mindazt, ami körülöttünk zajlik, akkor azokról mindig tudunk emlékezni Krishna tanításaira. És akkor ilyen értelemben valaki a saját maga gurúja is, majd folyamatosan emlékezteti magát Krishnára. És ennek egy módszerét látjuk itt. Ez a vámokraszta itt már ebben a helyzetben van, hogy nyilvánvaló, hogy a teste hamarosan fel fogja mondani a szolgálatot. Nem fog tovább működni, nem fog életben maradni, és akkor így gondolkozhat a testem. De végső soron nem csak ebben a helyzetben lehet így gondolkodni a testről, hanem de itt arról van szó, hogy ő visszaadja a testét a természetnek, de arról is szó van, hogy honnan kapta. És azon mindig gondolkozhatunk, hogy honnan kapjuk, hogyan kapjuk a testet, és akkor ő így meditál ezen. A testnek vannak ezek a különböző funkciói, szervei, vagy szövetei, ugye az Ajurvéda is leírja ezeket a szöveteket, hogy ezek a testnek a passzív részei, amik közvetítik a dósáknak a hatásait, és aztán termelnek valami amát, vagy mérget, málát, tisztátlan dolgokat. És gondolkozik, hogy ezek a rétegek a testnek, ezek az alapvető dolgai, ezek honnan származnak, miből származnak. És ezt az Ajurvéda is magyarázza, csak röviden sorolom, én nem értek hozzá, de ennyit olvastam róla, ugye, hogy beszél az Ajurvéda, ugye dátuk, úgy hívják ezek a különféle szöveteket a testben, hétféle szövetről beszél az Ajurvéda, rasza dátu, ez azok a folyadékok, amik felszívódnak az emésztés közben, és ezek alkotják aztán a sejtplazmát és a sejtközi folyadékot. Ez nagyon-nagyon lényeges, mert zajlik az anyagcsere. És ennek az alapja a víz. Ugye az Ajurvéda is itt számon tartja, hogy melyik dátum, melyik elemmel van kapcsolatban az öt elem közül, amit jól ismerünk Krisna felsorolásából, az öt durva fizikai elemek. Bhumi, apu, nalo, vayu, kam. Itt is így kezdődik a vers. Kép, ugyanaz az éter. A raktadhátú, ugye az a vér, azt a tűzelemmel tartják kapcsolatban. Mamsa dátú, ugye mamsa azt jelenti, hogy hús, szóval ez az izmokat jelenti. Méda, és azt földelemnek tekintik, itt is ott volt, ugye a vers nem sorolja, de Prabhupád aztán belefordítja. Bőrt, az izmok és a csontot a föld hozza létre. És médadhátú, az a zsír, a föld és tűz elem keverék. Asztidátú, a csont, ugye ebbe is van föld, de ugyanakkor levegő és étel is van benne, ugye üregesek, porózusak a csontok. Aztán a madzsadátú, ez a csontvelő és az idegrendszer, az víz alapú, és sukra, ugye ez a sperma, vagy a nőknél a petesejt, ez pedig megint víz alapú. Szóval vagy egy elem, ami nagyon domináns, vagy különböző elemek összessége alkotja, de minden vissza megy az öt elemre. Nehéz nekünk pontosan megérteni, vagy legalábbis nekem, hogy ezt az öt elemet hogy kell pontosan elképzelni, de mert ahogy mi tanultuk a kémiát, meg az elemeket, mi úgy tanultuk, hogy azok valami kis téglák, ugye, különböző atomok, különböző atomsúlyú atomok, és akkor van a százvalahány elem a periódusos rendszerben, és azok a téglák rakják össze a világot körülöttünk. Ugye itt, amikor erről az öt elemről hallunk, igazán nem tudunk egy ilyen téglát megmutatni, egy olyan atomot, hogy a föld, de legalábbis a mi léptékeinkben, vagy a víz atom. Devamrita Maharaj úgy magyarázza a Searching for Vedic India könyvében, hogy kutatás a Védikus India után könyvében, hogy úgy is gondolkodhatunk ezekről, mint minőségek. A föld a szilárdság, a víz a folyékonyság, a tűz a hő és az intenzitás, az éter az maga a tér. És akkor ilyen módon, igen, a világban mindent ezeknek a minőségeknek a kombinációja alkot. Igazán még a periódusos rendszernek az elemeit is. Mert amikor tanultuk kémiából azokat a különböző elemeket, akkor úgy megy az óra, hogy akkor veszünk egy elemet, van az arany, és akkor ennek milyen tulajdonságai vannak. van egy színe, van egy állaga, vannak bizonyos felhasználási módjai, szóval tulajdonságoknak egy bizonyos kombinációja. Akkor ezt felfoghatjuk úgy, hogy az öt elem, az az öt minőség, az aranyban ilyen módon kombinálódik, hogy egy puha fény, puha, sárga, szép fényű fény jön létre. De ez is az öt elemből, az öt minőségből, az öt alaptulajdonságból van, és minden. Szóval, hogy ez egy ilyen fundamentálisabb meghatározás. Nem százvalahány elemről beszél a védikus irodalom, hanem még ezt vissza lehet csupaszítani erre az öt minőségre, vagy ős elemre. És akkor jön a következő kérdés, hogy de azokat hova lehet visszavezetni. És ezt mondja Krisna. A nevi világ, ez a nyolc összetevője az anyagi energiának, ez tőlem származik. Aham szarvasya prabhavo, vászudeva szarvam iti, és a többi. Sok versben mondja Krisna, mind tőlem származik. Szóval, hogy belőle bomlik ki az anyagi világnak a változatossága, létrehoz egy anyagi energiát, de annak meg vannak az elemei, azoknak meg van a sokféle kombinációja, és akkor lesz egy nagy színes világ, mint ami körül lesz minket. De akkor így gondolkozhat valaki a testről. Igen, a testben itt vannak ezek a dolgok, ugye ez egy szokatlan fajta meditáció, mert az emberek vagy nem gondolkodnak tudatosan a testükről, vagy csak mint az érzékkielégítés eszköze használják. Ugye ez egy ezzel ellentétes meditáció. Honnan van? Van egy eredete, azt jelenti, hogy én kaptam. Ez az elemekből van. Ugye ezt minden józan ember elfogadja eddig, még ha valaki modern fogalmakkal gondolkodik az elemekről, akkor is ugye kémiai elemek alkotják a testünk, mint azoknak a kombináció, molekulák. És ugye, hogyha a mélyebb elemekről beszélünk, akkor azok. Szóval az én testemben a hús, ugye ez a föld elem dominál bennünk. Az idegrendszerben akkor a víz elem dominál. Szóval ezt a testet az anyagi energia rakta össze, Krisnának a terve alapján, van egy felépítése, van egy anatómiája, és van egy nagyon csodálatos működése, fiziológiája, hogy itt a legnehezebb tantárgyak közé tartozik a főiskolán, a jógások tanulják az anatómiát, a fiziológiát, az élettant, hogy épül fel a test, mennyi minden van benne, és hogyan működnek össze azok a dolgok, milyen folyamatok zajlanak a testbe, és ugye ez nem minden, amit itt tanulnak, ugye az orvosok azt tanulják 5 évig, de az sem minden. Ez egyik legnehezebb iskola, egy orvosi egyetemet elvégezni, mert annyira részletes a test, annyira kiismerhetetlen, annyira le lehet menni a részletekig, és el lehet veszni benne, ugye ők az aztán a nagyobb összefüggéseket veszítik el. Szóval az elemek tőle származnak, az elrendezésük tőle származik, szóval külön Isten érveket lehet faragni csak abból, hogy működik a test, ilyen csodálatosak a folyamatok, amik zajlanak. Van ilyen könyv, isteni biológusok írnak ilyen könyveket, hogy leírnak csak egy élettani folyamatot, hogy működik a hallás, aprólékosan, biológiai szempontból, és akkor felteszik a kérdést, hogy most ennek meg tudja az eredetét magyarázni valaki, hogy ez a folyamat, hogy jött létre. Szóval az elemeket Krisna adja, folyamatot ő tervezi meg, ő határozza meg, és akkor ez alapján működik a mi testünk. És röviden Krisna utal ilyesmire is a Gítában, hogy azt mondja, hogy én emésztem meg az ételt. Ugye én vagyok a tűz a gyomorban. Ugye ma nem úgy nevezzük, hogy tűz, hanem hogy vannak az emésztő nedvek, de azt mondják, hogy ez egy oxidáció. Szóval hő termelődik, egy égés zajlik a testben. Ugye az élet az egy folyamatos égés, 36 fokos lázban égek. Ugye József Attila, Mahaprabhu behozta a képe József Attilát az utóbbi napokban. És akkor, igen, így érti a jógi ezt, jógi, vánaprasztha, valamilyen jógi, mert egy lelki ember, és akkor ő vissza akarja ezt adni az elemeknek. Ugye ez is a Mohannak a versében volt, az eszméletben, amit mondott. József Attila nagyon pessimistán fogalmaz, hogy az ember az életet a halálra csak ráadásul kapja, és végül mint találtárgyat visszaadja. Nem szó szerint mondtam, de a rím az anyagban így van. De a valóság az, hogy az ember a testet az életre csak ajándékul kapja, és mint találtárgyat a végén visszaadja. Szóval itt ezt csinálja ez a bakta, vagy amilyen lelki gyakorló, hogy ezen gondolkozok, én most vissza fogom adni a testemet az elemeknek. De van máshol is a Bhagavatamban ilyen leírás, amikor Dhritarashtra hagyja el a testét, szerintem valamikor, amikor Kapila Dév beszél, ott is van ilyesmi. És akkor úgy elhatárolódik tőle tudatilag. Az anyagi létnek a nagy csapdája ez, hogy túlságosan azonosulunk a testtel. Benne vagyunk, állandóan össze vagyunk kötve vele, akkor nagyon nehéz úgy gondolkodni, hogy ez nem én vagyok. De amikor így gondolkodik valaki, kaptam ezeket az elemeket, így kívülről be vannak építve a testembe folyamatosan, és aztán az egészet vissza kell majd adnom, én fogom visszaadni, én kaptam, akkor én nem az vagyok. Csak használom, benne vagyok, de független vagyok tőle. És akkor ezt a meditációt végzi. Szóval ez az elemekbe merítés, ez ezt jelenti, hogy így gondolkodik. Ez oda meg vissza. És aztán ugye az elemeknek vannak félistenei, felelősök, úgy lehet gondolkodni, hogy én ezeknek adom vissza. A testemből a levegőt, a testemből a tüzet, a testemből a földet, a testemből a vizet. És akkor a végén, amikor mindent ott visszaadtam, akkor maradok én. Az vagyok én. Ez vagy te, Svéta Kétu. Ez egyik Upanisádnak a tanítása. Ez a anyagon túl, ami van. Szóval egy kicsit személyesítsük meg ezt a vánaprasztát, ezzel ismételjük azt is, ami ez előtt volt. Ugye ez egy védikus vánaprasztá, ahogy mondta tegnap Átmananda Prabhu, nem elvárt, hogy az ISKCON-ban ma vánaprasztát pont így éljenek, és egy nagyon színes asram, a vánaprasztá asram, talán a legszínesebb, nagyon. Nagyon sokféle élethelyzetű ember van benne, de Krisna völgye, és ezt most dolgozzák ki. Tudom, hogy az anyukám vánaprasztha mindig egy gyűlés, és mindig beszélnek, most mi is ez a vánaprasztha, hogy kell ezt csinálni? Ugye, mert ebben itt vannak, ugye a Prabhupád úgy fogalmaz a fejezet elején, hogy a vánaprasztha félúton van a grihasztha és a szannyász között. De a félút is olyan, hogy hol tart a kettő között. Mennyire van közel még a grihasztasamhoz, mennyire van közel a szannyászasamhoz, és ezért máshogy néz ki. De vannak vánaprasztáik, akik együtt él a házaspár, otthon, vannak, akik együtt élnek, de vándorolnak, vannak, akik nem is élnek együtt, vannak, akinek meghalt a házastársa, és akkor özvegyként él. Szóval nagyon, nagyon különbözőek, de vannak elvek. Ugye, és a fő elve ez az elkülönülés, fokozatos elkülönülés az anyagi világtól, az anyagi energiától, hogy már nem belebonyolódik, nem ápolja vele a kapcsolatot, hanem folyamatosan távolodik tudatilag, és a tevékenységeit tekintve is. És vánaprasztha se lesz mindenki, vagy nem kell mindenkinek annak lennie. Jól tudom, hogy sudrák nem válnak vánaprasztává. Ők a grihasztha asramig jutnak el, és abban maradnak. Reméljük, hogy grihasztha, és nem griha névi. de valamelyik a kettő közül, szóval ők, mivel az a jellemzőjük, hogy ragaszkodóak, akkor ők nem mondanak le. És ez igazán még a védikus társadalomnak is a többségét jelenti. Van egy ilyen számítás, amit egyszer Maharadzsa mondott, és azt mondta, hogy nem a sásztrából van, de úgy általánosan elfogadott, hogy mi az aránya a varnáknak a védikus társadalomban. Mert van egy brámana, akkor ő rájut négy ksatria. És akkor négy ksatriára, arra is jut mindegyikre négy vajsja. Most nem azt jelenti, hogy közvetlen alá vannak rendelve, csak az arányról beszélünk. Az azt jelenti, hogy volt egy brámana, négy ksatria, 16 vajsja, és minden vajsjára számolunk négy sudrát, akkor az 64 sudra. Most ezt összeadjuk, kicsit megjelben sok, 64, meg 16, meg 4, meg 1. Ennyi? 85? A 85. Szóval 85 emberből 64 a súlyra. Ugye ez közelítő számítás, szóval nem abszolút értelemben, de Maharadzsa máskor is utalt erre, hogy a 70% az súlyra. Akkor ilyen vállaplaszta is olyan lesz, aki vagy vajsja, vagy ksatria, vagy brámana. Ksatriákról elég sokról olvasunk, de vannak ezek a visszavonuló királyok, és Bharat Maharadzsa jut eszembe, ugye lemond a királyságról, és elmegy az erdőbe, és akkor ott él. Ez vállaplaszta életet jelent. Vajsjára nem emlékszem, mint példára, mert hogy van, de történelmi példa biztos, hogy van, szóval hogy sokan csinálták és csinálják ma, hogy amikor elérnek ebbe az életfázisba, akkor lemondanak, és a brámanáknak meg ez a jellemzője, hogy mennek egyre lemondottabb irányba, nekik már az életük is olyan lemondott gyakran. Vihasztalassamban majdnem olyan lemondottak, mint egy vállaprasztal, kevés az igényük, meg olyan a természetük. Szóval alkossunk meg együtt egy ilyen személyiséget akkor. Ugye itt általában beszél egy vállaprasztákról a fejezet, de akkor most gondolkodjunk egyen, akkor ő milyen asramból lépjen. Vállaprasztában. Legyen vajsjában, jó? Mert arra keresek. Akkor mondjuk volt valami üzlete, volt valami, amivel feltartotta magát a családját. Milyen üzlete volt?
Kelmefestő
volt. Ez nem az a kelmefestő, akit is lehetne. De volt egy...
Prabhupád is.
Igen, végül is Prabhupád is. Életmódját tekintve, megélhetését tekintve, kereskedett, és aztán vonult vissza. Szóval volt egy kelmefestő, és akkor hány éves volt, mikor elment az erdőbe?
54.
Jó. Igen. Hány évesek voltak akkor a gyerekei? Hány gyereke volt?
Kettő
volt neki. Egy fiú, egy lány. És már a lánya is megházasodott. Ezért kellett még 4 évet várni. 54. És akkor egy közeli erdőbe ment, vagy egy távoliban?
Közeliben
ment. Bogovatam egyesbe. Háborítatlannak azt az embert nevezik, aki ismeretlen, messzi vidékre távozik. És minden kötelezettségtől megszabadulva föladja anyagi testét, amikor az haszna lehetetlenné válik. Szóval közelinek annyi a veszélye, hogy megtalálnak. Ráda Maharadzsa mesélte, hogy neki nagyon kalandos élete volt, mert is mondhatod előtt is ilyen nagyon lemondott lelki élete, és akkor elment gyalog Indiába gyakorlatilag. Erről szól a híres könyve, erről is. És akkor a szüleinek azt mondta, hogy 3 hónap múlva visszajövök, aztán 4 hónap múlva kaptam egy levelet Indiából. Itt vagyok a Himalájában, egy barlangban. Apukája elment Amerikába, az indiai nagykövetségre. Keressék meg a fiamat! Tudnék vissza a fiamat. Hát, a nekem, hogy hát, hogyha a Himalájában van való egy barlang, akkor az nem lesz könnyű. Mert nagy az a Himalája, és sok barlang van. De amikor valaki lemondott akar lenni, akkor gyakran ezt csinálják, messze mennek, nem lehet tudni, hogy hol vannak. És vagy messze, vagy közel, de a lényeg akkor, hogy elkülönült, lemondott a családjáról. És akkor mit vitt magával, vagy mennyi dolga van ott az erdőben? Mi van neki? Van háza? Nagyon jó. Figyelj, az háza nincs, de szalma kunyhót építhet. Főleg azért, hogy őrizze a tüzet, ugye, amit áldozathoz használ, és vagy egy hegybarlangjában keresett menedéket. De ugye azt jelenti, hogy akkor még nádfederes kunyhóz alatt még mindig érzi a hóesést, szelet, tüzet, esőt, napsütést, szóval nagyon ki van téve az időjárásra. Milyen használati tárgyai vannak? Van evős tárcája? Nincs neki. Mit teszik?
Bogyókat, gyökeret.
Itt a vers még azt mondta, hogy napsütötte. Napsütés megérlelt a gyümölcsöt. Prabhupád úgy fordítja, maga a szó szerinti fordításban úgy van, hogy napsütés miatt természetesen megérett táplálék. Nem süt, nem főz, nincsen neki sütője, gáza, stb., hanem nyerset eszik, vagy valamit kap, mert itt az van, ha új gabonát kap, néha kap dolgokat. Azt jelenti, hogy teljesen nem elszigetelt, mert vannak, akik tudják, hogy hol van, és néha adnak neki adományt. Milyen ruhába jár?
Tűz, hács.
Na, tűzszínű vagy hács?
Tűzszínű
hács. Vörös erdei fenyő hács. Mind a kettőt mondja a Bhagavatam, hogy hánc ruhába jár, ugye, mert kicsit van merevnek képzel az ember, de gondolom, hogy megpüfölik egy kicsit, akkor hajlékonyabb lesz, meg olyan bádog ember jellegű lesz a mozgása, és hogy valami piros ruhákat, ami inkább valami kendőket jelent, talán biztos, hogy az egész teste, és tűzpiros, de aztán olyan színű marad? Már, miért nem? Kopik, és mos az emberünk? Nincs szó róla, hogy mos vagy nem mos, de ő maga nem mosakszik. Arra gyanakszom, hogy nem sokat mos. Szóval ugye ez a piros ruha is, ez ugye erdőben él valaki, akkor koszos lesz. Az érdekes, hogy nem mosakszik valaki, általában azt mondjuk, hogy akkor nagyon lemegy a tudata. De itt az a remény, ugye, és hogy ez felhatalmazás alatt van, itt a Bhagavatam mondja, hogy így kell élnie, és van lelki gyakorlata hozzá, akkor ez nem, őt nem lefelé viszi, hanem a lemondása miatt, mert ő nem igénytelenség miatt nem mosdik, hanem azért, hogy én már nem akarok a testtel annyit foglalkozni, és lelki dolgokkal foglalkozok, akkor nem húzza ez le annyira. Találkozik-e másokkal? Nem nagyon. Ugye néha valaki hozott gabonát.
Őzik-e?
Ott olyan, hogy vigyázni kell. Vagy lehetnek más bölcsek? Összejárnak-e? Néha lehet. Csánakya panditnak van egy verse, azt mondja, hogy vannak olyan dolgok, amik nem kell nagyon komolyan, amik nem nagyon komolyak, nem túl súlyosak. Bár úgy kezdődnek, de végül is nagy jelentőségük, azt mondja. Mint a reggeli villámlás, nem tudom pont miért, de valószínűleg a reggeli villámlás nem az annyi esőt, vagy egyszerűen nincs annyi fénye. Ezek azért magyarázatai, szóval reggeli villámlás.
Nem lesz belőle nagy
viha. Nem lesz belőle nagy viha. Aztán a férj és a feleség közötti nézeteltérés. Hangosan kezdődik, aztán ennyit kell élni tovább, és tőle lecsillapodnak, kibékülnek, jönnek tovább. Nagyon nagynak kezdődik, de aztán nincs nagy következmény. A kecskék közötti harc. Ugye, nagy vagányok, mindig egymással tolnak. Igazán az a kultúrának, a kecskéknek mindig tesztelik egymást, hogy be tudják állítani a rangsort, hogy ki mennyire erős, és akkor messze neki szaladnak, összecsaptanak, és akkor mondanak, hogy mi lesz itt ezeknek, és utolsó végig fognak harcolni, de nem, puf, utána szép mennek, és legelnek tovább. Ugye néha azokat is így kóstolgatják egymást, azt mondják, Krisztusban, de ott is megvan, hogy lesz, hogy a hierarchiát hoznak létre maguk közül, de a kecskék kicsit agresszívebbek, ők egymásnak mennek jobban, frontálisan. Messzire szaladnak a Lókabandó Prabhunak van egy törpe bárány. Múltkor mentünk velük királyba, és itt nagyon sajba kell tartani a bak törpe bárány. Az embernek is neki megy, mert ugye elfogad minket, mint a csorna tagja. Bottal kell mindig fegyelmezni, nem csinálod, akkor neki fut. És akkor ilyen neki mellett érkeznek, és elég nagyot tud menni, így fejjel is. De utána a baj, de mert azt hiszed, hogy most ez nagyon bepörgött, és most ezt mit csinálunk, minden nap utána megállt. Szóval komolyan kezdődik, de elmegy. És az utolsó dolog, amit mond, hogy nem tudom mi a sorrendben, hogy mondja Csánakya Pandit, de azt mondja, hogy az erdei bölcsnek a halála. Nagy dolgokként kezdődik, a szívéhez kap, összeroskod, elterül, és aztán mi történik? Semmi. Nincsen körinév az egész világban, XY dicsőséges élet után elhagyta a testét. Ugye ez azért nagyon dicsőséges élet, mert itt nincs semmi elismerés. Nem tudsz imponálni senkinek, se a lelki gyakorlataiddal, se a külsőddel, semmivel. Itt nagyon elszánnak kell lenni belülről. Nem bátorít senki, hogy csináld, csak az a megszerzett tudás a sásztrából, meg az élet során, amit hallott valaki. Nem kezdenek suttogni, hogy ott tudtam, tegnap 64 köncsapázom. Tudtam. Nem csak az 65 vagy, de nincs semmi elismerés, nulla. Ugye, és nincs díszes temetési szertartás, vagy az állatok eszik meg, vagy a keselyük, vagy hogyha van néhány bölcs rámunka, na, itt van a barátunk, elhagyta a testét, raknak egy kis mányát, elhamasztják, marad egy marék hang után, és megy tovább az élet, mintha mi se történt volna. Erdei bölcsnek a halála, nem tud róla senki. Volt családtagok, ha még élnek, nem tudják, most halt meg, nem most halt meg. Nincsenek, nem lett hullámokat társadalomnak, nincs következménye. Szóval így ez nagyon dicsőséges életmód, ugye ezt mondja Bhagavata, mint hogyha csak valaki ezeket a szigorú elveket követi, már az a Mahalókára megy, ami egy magas bolygó, de hogyha ugye emellett ott van valakinek a hiteles lelki gyakorlata, akkor ezzel visszamegy a lelki világba, visszamegy Krisnához. Köszönöm szépen a figyelmet! Grantanács, Simad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Itáj Gyurak, én mondom, hogy Gyurak, thank you.